Máté evangéliuma 6. fejezet. Folytatjuk a hegyi beszéd tanulmányozását. A 6. fejezet elején Jézus először egy alapelvet mutat be. A jó tanítókra jellemzően Jézus először kimondja az alapelvet, azután pedig példákat ad rá, és tovább magyarázza, hogy mit ért alatta. Az alapelv pedig a következő. Vigyázzatok, hogy kegyességeteket, vagy igaz cselekedeteiteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. Vigyáznunk kell arra, hogy az igaz cselekedetekre vívő motivációnk ne az legyen, hogy az emberek lássanak minket, és hogy dicséretet kapjunk tőlük. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. A Bibliában azt olvassuk, hogy mindnyájan Krisztus ítélőszék előtt fogunk állni, és ő meg fogja ítélni cselekedeteinket aszerint, hogy milyen indítékból tettük azokat. Ha helytelen motivációból végeztem az igaz cselekedeteket, akkor azok a cselekedetek értéktelenek, és meg fognak égni, mint a fa, a széna és a pozdória. Cselekedeteink tűzpróbán fognak átesni, és sok olyan lesz, amit bár az Úr értettünk, mégis meg fog égni. Viszont azokért a cselekedeteinkért, amiket igaz szívből és helyes motivációból tettünk, és amelyek kiállják a tűzpróbát, azokért jutalmat fogunk kapni az Úrtól. Pál apostol is beszélt arról, hogy őt mi motiválta, amikor azt mondta, hogy a Krisztus szeretete szorongat engem. A szeretet a legnagyobb motiváció a keresztény szolgálatra, és tulajdonképpen ez az egyetlen igaz motiváció. Sok csodálatos dolgot tehetek, de ha nem szeretetből teszem őket, akkor értéktelenek lesznek. Tegyük fel, hogy mindenemet eladom is, és a bevételt szétosztom a szegények között. Közben azonban felhívom a helyi újságot, hogy küldjetek már ide egy riportert, mert éppen most adom el a házamat, és az egész bevételt a szegényeknek adom. Aztán miután eladtam a házat, kirakok egy nagy táblát a ház elé, hogy Jack segélyszolgálata, és behívom a szegényeket meg a fényképészeket, és elkezdem szétosztani a vagyonom többi részét. Kaját adok a szegényeknek meg az éhezőknek, de közben kijön a tévé, és én ott állok a tévében mosolyogva, és én arról beszélek, hogy ugye milyen csodálatos, amit tettem. És mindenki arról beszél, hogy ez az ember eladta a házát, és szétosztott mindent a szegények között. Azonban ha az volt a szándékom, hogy a nyilvánosság elé kerülhessen a mosolygó arcom, és mindenki azt mondhassa rólam, hogy milyen csodálatos, akkor ez lesz a jutalmam. Ezt ugyan megkapom, de jobb lesz, ha nagyon is odafigyelek, amikor dicsérnek és jókat mondanak rólam, mert ennyi a jutalmam. Ez minden, amit kapni fogok. Azután odaállok majd Isten elé, és neki is bemutatom ezt a csodálatos mosolyomat, amivel a kameráknak villogtam, és ezt mondom. Kitűzheted, Uram, a kitüntetést? Kész vagyok, hogy elfogadjam azt. És az Úr azt mondja, de csak, én semmit sem látok. Micsoda? De hát, Uram, hát te nem nézted a kettes adót? Hát nem hallottad, Uram, hogy mindenki arról beszélt, hogy milyen csodálatos dolgot vittem véghez? Ja, igen, igen, hát az volt a jutalmad. Tehát erről beszél itt Jézus, hogy vigyázz, hogy milyen motivációval teszel dolgokat. Ne azért tegyél valamit, hogy önmagadra von mások figyelmét, és ne is azért, hogy az emberek dicsérjenek és a tömegek tapsoljanak neked. Ha csak azért cselekszel jót, hogy önmagadra irányítsd a figyelmet, akkor az a figyelem, amit másoktól kapsz, az lesz az egyedüli jutalmad ezekért a jó cselekedetekért. Vigyázzatok tehát, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. Van azonban itt valamiféle egyensúly, hiszen korábban Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, és hogy nem lehet elrejteni a lámpást. Ezért tehát, amit csináltok, azt látni fogják az emberek, és észre fogják venni, hiszen nem lehet elrejteni a világosságot. Azonban úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják jó cselekedeteiteket, a mennyei atyátokat dicsőítsék. Ez pedig nem egy olyan dolog, amit könnyű megtenni. Törekedni kell azonban arra, hogy úgy végezzük a jó cselekedeteinket, hogy amikor az emberek látják azokat, akkor nem minket dicsérjenek, hanem a mi mennyei atyánkat. Minden jó cselekedetünket azzal a motivációval kell tegyük, hogy ő kapja a dicsőséget. Isten azt szereti, amikor azért teszünk valamit, mert őt szeretjük, és őt akarjuk szolgálni. Ha azonban a motivációm az, hogy a dicsőséget, elismerést és tiszteletet én kapjam az emberektől, akkor az az elismerés és a dicsőség, amit az emberektől kapok, az lesz az egyedüli jutalmam. Vannak olyanok, akik szerint nem lenne szabad, hogy jutalom érdekeljen minket. Ezek az emberek azt mondják, hogy csak azért kellene jónak lennünk, mert egyszerűen jók akarunk lenni, pusztán maga a jóság, és nem pedig a jutalom miatt. Ez persze nagyon nagy lelkűen hangzik, és gyakran azért mondanak ilyet az emberek, hogy nagy lelkűnek látszódjanak, és ezáltal már meg is kapták a jutalmukat, amikor mások azt gondolják róluk, hogy milyen nagy lelkűek. Mert az emberek azt mondják az ilyen emberre. Hát nem csodálatos? Látod, hogy mekkora szíve van? Hogy milyen nagy lelkű, hogy ő pusztán azért akar jót tenni, hogy egyszerűen jót tehessen másoknak, és nem érdekli semmiféle jutalom. Hát nem csodálatos ez? Beteges dolog ez így, és nem is biblikus, mert Jézus itt nagyon sokszor említi a jutalmakat, és azt, hogy foglalkoznunk kell azzal a jutalommal, amit a mennyei atyánktól kapunk. Tehát igenis van helye a jutalomnak a keresztény ember életében, fontos azonban megértenünk azt, hogy az üdvösség nem a jó cselekedeteink jutalma. Az üdvösség Isten kegyelmi ajándéka Jézus Krisztus által. Az üdvösséget Istentől kapom a Jézus Krisztusban vetett hit által. Semmi köze sincs a cselekedeteimhez. Pusztán ahhoz van köze, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és Isten megadja nekem az örök élet dicsőséges ajándékát ő benne. Isten az örök élettel nem megjutalmaz engem, hanem ajándékba adja azt. Nem érdemlem meg az örök életet, nem tudok megdolgozni érte. Isten ajándéka az, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De mint Isten gyermeke felelősséggel tartozom cselekedeteimért Isten felé. Isten különböző lehetőségeket ad arra nekem, hogy őt szolgáljam. És egy napon Isten előtt fogok állni, és ő megjutalmaz engem majd aszerint, hogy mennyire voltam hűséges azokban a dolgokban, amiket ő adott nekem, amíg itt a földön éltem. Ezért tehát helyes dolog az, hogyha vágyakozom a jutalomra, és megteszek minden tőlem telhetőt azért a jutalomért, amit Istentől fogok majd kapni. Jézus azt mondja, hogy ha az emberek előtt gyakoroljátok a kegyességeteket, hogy lássanak titeket, akkor megkaptátok a jutalmatokat. És a jutalom az, hogy elismerik jó cselekedeteiteket, és dicsérnek érte. Ezután Jézus három példával illusztrálja ezt az alapelvet, és mindhárom az ember alapvető igaz cselekedeteihez kapcsolódik. Ez a három pedig az adakozás, az imádság és a test megtagadása. Mindegyik gyakorlásának van helyes és van helytelen módja. Kezdjük az adakozással. Ha helytelen módon adakozol, akkor már meg is kaptad a jutalmadat, ha azonban helyes módon adakozol, akkor Isten meg fog jutalmazni érte. Az egész tehát azon múlik, hogy honnan szeretnél jutalmat kapni. Istentől vagy az emberektől? Sok olyan ember van, akiket megelégít az emberektől való jutalom, és az ilyen jutalmakat keresik. Néhány nap múlva a július 4. ünnepségen tűzijátékot fogunk majd látni. Ezek a tűzijátékok évről évre egyre egzotikusabbá válnak. Mindannyian nézni fogjuk a gyönyörű fényeket, és halljuk majd a robbanásokat, és azt fogjuk mondani, hogy ó, nézd, milyen gyönyörű! Milyen gyönyörű! Nagy villanások és durranások lesznek, mindenki ámul és bámul majd, de az egész annyira hamar véget ér. Az egész csak egy pillanat, és aztán vége. És ugyanilyen a világ dicsősége is, olyan, mint egy kilőtt tűzijáték. Mindannyian, akik régóta élünk már, rengetegszer tapasztalhattuk, hogy valaki megjelenik a színen, ő a sztár, ott van a csillogás, villogás, és egyszer csak elmúlik az egész, és eltűnik az illető. Aztán jön a következő csillogó-villogó sztár, és aztán ő is eltűnik. A világ dicsősége annyira sekélyes, és annyira hamar elmúlik. De ha az ember felnéz az égre, ott valódi, gyönyörű tűzijátékot és dicsőséget láthat. Azok a csillagok olyan fantasztikus dicsőséggel ragyognak, és ha közelről megnézhetnék őket, akkor tényleg láthatnánk, hogy milyen hatalmas az a dicsőség. És jóval azután is, hogy az emberi tűzijáték dicsősége véget ér, és hamuként száll vissza a földre, a csillagok dicsőséget továbbra is ott ragyog. Dániel próféta azt mondta, hogy akik bölcsek, azok sokakat igazságra fognak vezetni, és fényleni fognak, mint a csillagok örökké. A kérdés csupán az, hogy te melyik égbolton szeretnél ragyogni. Végezheted a jó cselekedeteidet az emberek előtt úgy, hogy mindenki lássa őket, és azt mondják, hogy ó, milyen csodálatos, milyen nagyszerű ember! Hallottad, hogy mit tett? Hamarosan azonban hamuvá válsz, mindenki megfeledkezik rólad, és már a következő ragyogó sztárt keresik. Vagy tehetsz jót úgy, hogy aztán örökké ragyogni fogsz Isten dicsőségében, az ő országában. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Nem tudom, hogy itt Jézus vajon túloz-e vagy sem. Én még nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki egy egész zenekart fogadott volna fel, amikor templomba megy és adományt készül adni. Gondold csak el, éppen készülsz bedobni az adományodat a dobozba, és akkor rázendítenek a zenészek, nagy kürt harsogás, és akkor te bedobod a pénzt. Igaz, hogy láttam már olyan szolgálatokat, ahol a pásztor azt mondta, hogy Isten kijelentette nekem, hogy van itt 15 ember, aki fejenként 1000 dollárt fog adni szolgálatomra. Dicsőség az Úrnak, halleluja! Az a 15 ember pedig, akikhez Isten szól, álljon fel! És akkor addig nyaggatják és nyúzzák az embereket, míg végül valaki fel nem áll, és akkor azt mondja a tanító, hogy ott látok egy testvért, halleluja! És az illető ott lobogtatja a pénzt a kezében, és mindenki nagyon örül. A tanító pedig odaszalad hozzá, és elveszi tőle a pénzt, mert ő személyesen akarja átvenni, de valójában csak egy kabzsi lélek. Isten szemszögéből azonban az az ember semmiféle jutalmat nem fog kapni azért az 1000 dollárért, amit adott. Ő már megkapta a jutalmát, hiszen átvitt értelemben kürtöltetett maga előtt, és nagy, nyilvános showműsort rendezett az adakozásából. Mivel mindenki látta, hogy mennyire bőkezű volt ez az ember, jobban teszi, hogyha jól magába szívja az összes dicséretet és tapsot, amit kapott, hiszen ez az összes jutalom, ami jár neki ezért az adományért. Számomra szomorú és elkeserítő, hogy sokan bíztatnak másokat az ilyen típusú adakozásra. Az ilyen emberek megfosztanak másokat attól a jutalomtól, amit Isten adhatott volna nekik az adományukért. Szerintem az a bizonyos tanító is felelős mindezért, mert neki kellett volna tudnia, hogy mi az igazság. Hiszen a bárányok gyakran buták, és nincsenek tisztában a helyzettel. Az Úr tehát azt mondja, hogy nem szabad úgy adakozzunk, hogy nagy ügyet csináljunk belőle, és hogy kürtöltessünk magunk előtt. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb. Vagyis csak adj, és ne csinálj belőle nagy ügyet. Hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked nyilvánosan. Az adakozásunknak tehát egyszerűen kell történnie. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy soha nem szabad kedvetlenül vagy kényszerűségből adakozzunk. Nem szabad kényszerítve érezzük magunkat arra, hogy Istennek adjunk. Isten nem akarja, hogy az emberek kényszerből adjanak neki. A templomi bizottság tagjai kopognak az ajtón, és már megint adományt gyűjtenek. És most mit mondjunk, mit csináljunk? És sokszor az ember kényszerítve érzi magát, hogyha mások figyelő tekintete alatt kell döntsön az adakozásról. Nem nagyon tudja, hogy mit mondjon, és akkor azt mondja, na jó, hát megpróbálunk az idén 1000 dollárt adni. De mindezt csak azért teszi, mert mások figyelik és nyomás alatt van. És akkor az egyik pap azt mondja, hát tudod, több új programot is szeretnénk elindítani a gyülekezetben. És akkor, hát jó, talán tudok egy kicsit többet adni, de ez az egész olyan kellemetlen. És akkor jön az első hónap, és én tartozom, mert megígértem, hogy adok egy bizonyos összeget, de mégsem akarok annyit adni, de már azt mondtam, hogy fogok adni, és ez hónapról hónapra olyan kínos, és csak nyűgölődöm és panaszkodom emiatt, és mérgelődök a szívemben. Isten nem méltányolja azt, hogyha zúgolódva és morgolódva adsz neki. Sokkal jobban jársz, hogyha egyáltalán nem adakozol, mintha morgolódva teszed ezt. Inkább hadd gondolják azt rólad mások, hogy szűkmarkú vagy. Hadd gondolják azt, hogy nem vagy nagy lelkű. Gondoljanak azt, amit csak akarnak, de ne adj Istennek kényszerűségből. Pál apostol azt írja, hogy mindenki úgy adjon, ahogy azt előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amit jókedvűen tudsz adni Istennek, azt add oda neki. Amit pedig nem tudsz jókedvűen adni, azt pedig tartsd meg magadnak, mert Istennek nincs szüksége rá. Az Istennek való adakozás tehát mindig személyes ügy, ami csak az Úrra és a családunkra tartozik. Azért adakozunk, mert szeretjük az Urat, és az iránta érzett szeretetünk ösztönöz erre, nem pedig az emberek dicsérete. Amikor pedig imádkoztok, van tehát az imádságnak is helyes és helytelen módja, amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy mutogassák magukat az embereknek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. A zsidó ember életében az imádság nagyon fontos volt. Naponta kétszer el kellett mondaniuk a Samát, ami az ószövetségi írásoknak három részét tartalmazza, és az 5 Mózes 6-ban kezdődik. Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A zsidók a Samát naponta kétszer mondták el, reggel miután felébredtek, és este mielőtt lefeküdtek volna aludni. Volt egy második fajta imádság is, amit héberül 18-nak neveznek, mert 18 különböző imádságból állt. Később aztán egy 19-et is hozzáillesztettek, de a neve mégis 18 maradt. A zsidók már gyermekkorukban kívülről megtanulták ezt a 18 különböző imát, és azután naponta háromszor el is mondták őket, reggel 9-kor, délben és délután 3-kor. Mivel naponta háromszor, reggel, délben és este ugyanazokat az imákat kellett elmondaniuk, nagyon megszokottá váltak ezek az imák, és az egész csak egy szokássá vált, és sokan csak kötelességszerűen végigszaladtak rajtuk. Ha ismerjük ezt a hátteret, akkor jobban megérthetjük, hogy voltak olyanok, akik direkt úgy szervezték az életüket, hogy reggel 9-kor egy nagyon jól látható nyilvános helyen legyenek, mondjuk éppen egy utcasarkon. Itt a 9 óra felveszi az imasálat, feltekeri a bőrszíjat a karjára, és elmondja a 18 imádságot. Mindenki, aki látja, azt mondja, hogy hát nem csodálatos ez az ember? Megáll a rohanás közepette, és még az utca közepén is imádkozik. És elképzelhető, hogy miközben az illető ott darálja a 18 imádságot, közben azt gondolja. Hát most mindenki engem néz, hát nem csodálatos, hogy látják, hogy mennyire lelki ember vagyok? Milyen jó, hogy látják. Milyen jó, hogy látják azt, hogy én ennyire buzgó vagyok, és hogy így imádkozom. Ó, köszönöm, Uram! Minden, amit újra és újra szó szerint megismételünk, könnyen értelmetlenné válhat, mivel egy idő után már gondolkodás nélkül is el tudjuk ismételni a szavakat. Csak megnyomjuk az agyunkban azt a bizonyos gombot, és már mondjuk is anélkül, hogy gondolkodnánk. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Megnyomjuk a gombot, és elhadarjuk az imádságot. Olyan, mint egy elemmel működő baba. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, ámen. És akár úgy is el tudod hadarni ezeket a szavakat, hogy közben valami teljesen máson jár az agyad. Így tehát az imádság szavak üres ismételgetésévé válik. Emlékezzünk hát, hogy amikor imádkozunk, ne akarjunk feltűnő helyen lenni azért, hogy mindenki lássa, hogy éppen mi most imádkozunk. Hallottam egyszer egy lelkészről, akiről az a hír járta, hogy nagyon lelki ember, és nagyon szerettem volna vele találkozni, mert mindenki azt mondta róla, hogy nagyon sokat imádkozik. Egyszer egy nyári táborban tanítottam, és ez a lelkész is épp ott volt, abban a táborban. Ott aztán kiderült számomra, hogy hogyan szerezte a hírnevét, ugyanis minden reggel 6 órakor a tábori kápolnában imádkozott úgy, hogy az egész táborban mindenhol lehetett hallani, hogy ő éppen most imádkozik. Minden reggel 6-tól 7-ig az egész tábor hallhatta, hogy a kápolnában imádkozott, azaz kiáltozott az Úrhoz. Gyakran elgondolkoztam azon, hogy vajon Isten akarja-e azt, hogy olyan hírnevünk legyen, mint ennek az embernek, hogy mindenki tudja rólunk, hogy mi milyen sokat imádkozunk. Vajon nem jobb-e bemenni a belső szobánkba, és az ajtót bezárva imádkozni a mennyei atyánkhoz titokban? Az atyánk pedig, aki látja, amit titokban teszünk, megfizet nekünk. Nem lennék meglepve, hogyha kiderülne, hogy annak az embernek a jutalma az imádságért mindössze az, hogy ilyen hírnévre tett szert, és hogy az emberek tudják róla, hogy mennyit imádkozik. Ugyanakkor keményen kell dolgozzon azért, hogy megtartsa ezt a hírnevét, és hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy ő mennyit imádkozik. Úgyhogy vigyáznunk kell, hogy milyen motivációból teszünk dolgokat. Még az imádságra is igaz, hogy Isten megvizsgálja a motivációmat. Jakab azt írja, hogy nem kaptok azért, mert nem kértek, és ezután hozzáteszi, hogy vagy ha kértek is, nem kaptok, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Más szóval előfordulhat, hogy helytelen motivációból imádkozom valamiért. A motiváció, a szándék nagyon fontos dolog, és ezért írja azt a Biblia, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát. Mert ha mi magunk ítéljük meg magunkat, akkor az Úr nem ítél meg minket. Jó tehát megvizsgálni, hogy milyen indítékból teszem ezt vagy azt a dolgot. Előfordulhat az is, hogy én magam sem tudom, hogy miért teszek valamit. Tehát akár önmagamat is becsaphatom. Amikor Dávid ezt felismerte, hogy képes akár önmagát is becsapni a motivációval kapcsolatban, akkor azt írta. Uram, te megvizsgáltál engem, és te ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről észreveszed szándékomat. És azt írja, hogy csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Vagyis, Uram, én nem tudom magamat teljesen megismerni. Aztán úgy fejezi be ezt a Zsoltárt, hogy vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Istenem, te vizsgálj meg engem, és te próbálj meg, hiszen én képes vagyok becsapni még önmagamat is. Istent azonban nem tudom becsapni, ő ugyanis ismeri a szívemet, és tudja, hogy mi a motivációm, és hogy milyen motivációból teszek dolgokat. És azt is tudja, hogy nem akarom pazarolni az időmet. Ő tudja, hogy ha valamit teszek, akkor azt helyes motivációból szeretném tenni, és meg szeretném kapni a jutalmat ezért az Úrtól. Amikor tehát imádkozunk, vigyáznunk kell, hogy ne úgy imádkozzunk, hogy magunkra irányítjuk a figyelmet, és ne azért imádkozzunk, hogy embereknek imponáljunk, hogy lássanak minket. Menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked nyilvánosan. A másik dolog pedig, hogy ne szaporítsátok a szót, mint ahogyan azt azokban az időkben tették az emberek, akik azt gondolták, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Nem az ima hosszúsága, sem pedig az imádsággal töltött idő mennyisége az, ami érvényessé tesz egy imádságot. A Bibliában feljegyzett imádságok mindegyike nagyon rövid. Mégis mi gyakran azt gondoljuk, hogy az imádságunk nem igazán hatásos, ha csak nem térdelünk órákon át az Úr előtt. De ez nem így van. Semmi értelme sincs annak, hogy értelmetlen közhelyeket ismételgessek Istennek, csak azért, hogy kitöltsem az időt. Ha tehát az Úr elé mész imádságban, akkor mondd el neki, hogy mire van szükséged, vagy hogy mi van a szíveden, önts ki a szívedet neki, de mindezt tömören tedd. Mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Az imádság nem arról szól, hogy én mindent elmondjak Istennek. Tehát nem arról van szó, hogy tudatom vele, hogy mi minden nem sikerült a mai napon, hiszen ő mindezt már tudja. Arra sincs szükség, hogy a különböző szükségleteim hosszú listáját vigyem elé, hiszen ő tudja, hogy mire van szükségem, még mielőtt bármit is kérnék tőle. Tehát ne ismételgessétek önmagatokat csak azért, hogy teljen az idő, mert a pogányok azok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ezután Jézus adott egy mintaimádságot. És nagyon szomorú, hogy sokan ezt a mintaimádságot használják manapság arra, hogy a szót szaporítsák, és értelmetlenül ismételgetik ezt az imádságot. Ugyanakkor gyakran bíztatják az embereket is erre az értelmetlen ismételgetésre, amikor azt mondják nekik, hogy mondj el ennyi üdvözlégy Máriát, és ennyi meg ennyi mi atyánkot. Így aztán értelmetlen ismételgetésé válik a dolog, és pont ez az, amiről Jézus azt tanította, hogy ne tegyük. Ő azt mondta, hogy nem a bőbeszédűségünkért fogunk meghallgattatni. Annak igazából semmi értéke sincs, hogyha kívülről megtanulom a mi atyánkot, és aztán folyamatosan ismételgetem. Az viszont már értékes, hogyha lassan, mondatról mondatra imádkozom, és elgondolkozom, hogy mit is jelent minden egyes mondat. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy mintaimádságot tár elénk. Ebben először is észre kell vennünk azt, hogy az imádság mindig kapcsolaton alapszik. Ezért nagyon fontos, hogy úgy kezdődik ez az imádság, hogy kifejezi ezt a kapcsolatot. Mi atyánk. De ha Isten nem az atyád, akkor nincs jogod így beszélni hozzá. Amikor a farizeusok a vakembert kérdezték a gyógyulásával kapcsolatban, ő azt mondta, hogy jött ez az ember, sarat tett a szememre, aztán megmosakodtam, és most látok. Aztán megkérdezték tőle. De hát mit csinált veled? Mire ő azt válaszolta. Megmondtam már. A farizeusok azt mondták neki. Dicsőítsd az Istent. Erről az emberről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Ő pedig azt válaszolta nekik. Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet mégis meggyógyította. Vagyis ez az ember messiási cselekedeteket tesz. A farizeusok pedig nagyon feldühödtek arra az emberre, az ember pedig azt mondta nekik. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, vagyis valamit biztosan jól csinált, hogyha Isten megválaszolta az imádságát. Itt észre kell vennünk azt, hogy nem feltétlenül bibliai igazságról van szó, hanem itt csupán egy vakember állítása van lejegyezve. Az igazság az, hogy Isten igenis meghallgatja a bűnösök imádságát, legalábbis egy bizonyos imádságot biztosan meghallgat. Azt, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. És hála legyen Istennek, hogy ezt az imádságot meghallgatja. Ugyanakkor Dávid azt írta, hogy ha álnok szándék van a szívemben, akkor nem hallgatja meg az Úr az imádságomat. És ez Istentől jövő igazság. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Tehát ez is egy Istentől való igazság, mert a bűn elválasztja az embert Istentől. Az imádságnak azonban fontos része a kapcsolat, és itt egy gyermeknek az apjához fűződő kapcsolatáról van szó. Én Isten gyermeke vagyok, a Jézus Krisztusban vetett hit által, és ezért mehetek hozzá, és ezért mondhatom neki azt, hogy atyám. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Azt a szót, hogy megszentelt, úgy is fordíthatnánk, hogy tisztelt, tiszteletben tartott. Tudjuk, hogy a zsidók nagyon nagy tiszteletben tartották Isten nevét. Olyannyira tiszteletben tartották, hogy már úgy gondolták, hogy egyszerűen méltatlanok arra, hogy kimondják Isten nevét. Később pedig odáig jutottak, hogy azt gondolták, hogy arra is méltatlanok, hogy egyáltalán Isten nevére gondoljanak. Amikor az írástudók a Szentírást másolták, és eljutottak Isten nevéhez, akkor csak a mással hangzókat írták le, és a magánhangzókat pedig nem. Tehát csak annyit írtak le, hogy YHVH. Ezt persze lehetetlen kimondani, hiszen magánhangzók nélkül nem tudjuk biztosan, hogyan kell kiejteni. És ezért mind a mai napig nem tudjuk igazából, hogy mi Isten nevének pontos héber kiejtése. De mielőtt az írástudók leírták volna ezeket a mással hangzókat, minden egyes alkalommal megfürödtek, új ruhát öltöttek, új tollat vettek elő, tiszta tintába mártották be, és úgy írták le ezeket a mással hangzókat. Képzeljük el, milyen lehetett az, amikor egy olyan igerészhez értek, ahol 5-6 is előfordult az Úr neve. Ezért aztán mind a mai napig nem tudjuk biztosan, hogy Isten nevét Jehovának vagy Jávénak ejtették, de a legtöbb bibliakutató úgy gondolja, hogy az eredeti kiejtés valószínűleg Jávé volt. A zsoltárokban a zsoltáros kijelenti, hogy szent és félelmetes a te neved. És itt az Úr imádságában is tulajdonképpen ugyanez van. Szenteltessék meg, avagy legyen tiszteletben tartva a te neved. Fogalmam sincs, hogy miként jutott eszébe valakinek az, hogy egy ember nevéhez hozzáragassza a tisztelendő szót. Én semmiképpen sem tartom magam Smith tiszteletesnek. Nem gondolom, hogy bármi tisztelendő is lenne a nevemben. De nagyon szomorú dolog az, amikor ilyen címkéket ragasztanak az emberek nevéhez. Kovács tisztelendő úr, Kovács főtisztelendő úr, vagy Kovács legfőbb tisztelendő úr. Tragikus, amikor az emberek nevéhez raknak ilyeneket. Én nagyon nem szeretem a címeket. Egyedül az Úr neve tiszteletre méltó, tisztelendő és megszentelt. De az biztos, hogy egyetlen ember neve sem az. Tudom, hogy olyanok is vannak, akik pusztán tudatlanságból használják az ilyen címeket. Gyakran kapok olyan leveleket, amelyekben a megszólítás Smith tisztelendő úr, vagy kedves Smith tiszteletes. Ilyenkor én csak nevetek ezeken, hiszen tudom, hogy ezek az emberek nem ismernek engem. Önmagamat egyáltalán nem tartom tisztelendőnek, én egyedül Isten tisztelem, és az ő nevét tartom tiszteletben, nem a saját nevemet. Ez az egész nem olyan nagy ügy, csak egy olyan hagyomány, amit valakik egyszer elkezdtek. Arról szól, hogy az embereket felmagasztaljuk, de én nem hiszek abban, hogy embereket kéne felmagasztalnom. Azt hiszem, hogy egyetlen egy halandó sem dicsekedhet Isten előtt. Magasztaljuk fel inkább az Urat. Tartsuk az ő nevét tisztelendőnek és megszenteltnek. És ne magasztaljuk fel az embereket, mert aki önmagát felmagasztalja, azt az Úr meg fogja alázni. A második dolog tehát a felismerés. Az első volt a kapcsolat, a második pedig a felismerés. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Tehát szent és tiszteletre méltó a neved. Istenhez beszélek, aki a világ mindenséget teremtette, és aki azt mondta Jeremiásnak, hogy én vagyok az Úr, van-e számomra lehetetlen? Fontos, hogy emlékezzek erre, amikor imádkozom, mert gyakran saját korlátaimat beleszövöm az imádságaimba. Ezért olyan fontos, hogy amikor imádkozunk, felismerjük azt, hogy kihez is beszélünk. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van. El kell hinnünk, hogy ő az örökkévaló Isten, és ahogy Jézus mondta, ő lát minket, és tud mindent. És el kell hinnünk, hogy ő képes arra, hogy mindent megtegyen sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Szenteltessék meg a te neved. A szenteltessék meg a te neved tulajdonképpen egy kérés. Azt kérjük, hogy Isten nevét megszenteljék és megtiszteljék az emberek. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Itt van tehát még két kérés. Így az első három kérés mind Istenhez kapcsolódik, nem pedig én hozzám. Az imádságomban azt kell a legnagyobb vágyamnak érezzem, hogy Isten akarata legyen meg. Ezért nem helyén való, ha úgy gondolunk az imádságra, mint valami eszközre, amelyen keresztül saját kívánságaim teljesülhetnek. Isten az imádságot olyan eszköznek szánta, amin keresztül én vele együtt munkálkodhatok azon, hogy az ő akarata legyen meg ezen a lázadó bolygón, itt a földön. Az igazi imádság Istennel kezdődik, Isten tervével és szándékával, és az imádságnak sohasem lehet az a célja, hogy megváltoztassuk Isten tervét és szándékait. Hiszem, hogy minden egyes dolgot, amikért imádkoztam és aztán megkaptam, Isten már előre eltervezett számomra, mielőtt még imádkoztam volna. Most lehet, hogy azt kérdezed, hogy akkor miért imádkozzak egyáltalán? Azért, mert Isten szabadnak teremtett engem, és megadta nekem a választás lehetőségét. Tiszteletben tartja döntéseimet, és nem fog ellene szegülni az én szabad akaratomnak. Ezért Isten csak azt teszi meg az életemben, amire én hajlandó vagyok, és amit megengedek neki. Az imádság tehát azt jelenti, hogy kinyitom az ajtót Isten előtt, hogy megtehesse azokat a dolgokat, amiket ő már rég eltervezett számomra, de az akaratom ellenére nem akarja megtenni őket. Jézus azt mondta a tanítványainak a János 15-ben, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Az angolban pedig így szerepel, hogy megadhassa nektek. Isten meg akar adni neked bizonyos dolgokat, de nem fog ellene szegülni a szabad akaratodnak, mert ő maga adott neked szabad akaratot. Az imádság tehát Istennel kezdődik, és Isten céljaival, és nem arról szól, hogy az én akaratom legyen meg. Sok népszerű televíziós prédikátor tanítja azt a téveszmét, hogy az imádság arról szól, hogy a saját akaratunk legyen meg. Ezekben a tanításokban az a legszomorúbb, hogy nincsen bennük teológiai mélység. Sokan annyira sekélyesek, hogy akárhányszor megcsapja őket egy új tanítás szele, rögtön a rabjává válnak, és rohannak is utána. Mostanában megint visszatértünk ahhoz, hogy az a tanítás járja, hogy az imádság azt jelenti, hogy kezembe veszem az irányítást, és követelem Istentől, hogy tegye meg, amit akarok. Azt tanítják, hogy csak tarts ki, és követeld Istentől, amit kérsz, és akkor muszáj lesz megadja neked. De ez egyáltalán nem így van. Isten nem egy palackból kiszabadult szellem, akinek teljesíteni kell a te kívánságodat. Ő a világegyetem szuverén és mindenható ura. Ő tartja kezében az egész világ mindenséget. Hadd mondjam el, hogy én nagyon hálás vagyok Istennek minden egyes meg nem válaszolt imádságomért. Nagyon nagy bajba lennék most, hogyha Isten minden imádságomat megválaszolta volna, mert sok olyan dologért is imádkoztam, amit nem is értettem teljesen, hiszen csak egy részét láttam a dolgoknak. Ugyanakkor én azt hittem, hogy az egész helyzetet átlátom, és hogy mindent tudok róla, és úgy imádkoztam. Amikor később kiderült, hogy csak egy részét láttam a dolgoknak, és később pedig valóban átláttam az egész helyzetet, akkor nagyon hálás voltam Istennek, hogy nem válaszolta meg az imádságomat, mert nagy bajban lettem volna, ha ezt megteszi. Hadd legyen Isten szuverén és mindenható, és tiszteljük Istent Istenként. Értsük meg, hogy az imádság lényege nem az, hogy az én kívánságaim teljesüljenek, hanem hogy az ő akarata legyen meg. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ugyanakkor vannak szükségleteim, és helyén való dolog Istentől azt kérni, hogy töltse be azokat. Így aztán itt következnek azok a kérések, amelyek a saját szükségleteinkkel foglalkoznak. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ezek azok a szükségletek, amelyek az élet fenntartásához kellenek. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. A megbocsátás nagyon fontos dolog. Vegyük észre, hogy az első kérés a jelennel foglalkozik, a jelen szükségleteivel, tehát mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, a második dolog a múltra utal. A megbocsátás azokra a rossz dolgokra vonatkozik, amelyeket eddig a pillanatig követtem el a múltban. Bocsásd meg vétkeinket. Aztán pedig, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez pedig a jövőre utal. Uram, vedd át az életem irányítását, és vezess a jövőbe. Ezek a kérések, tehát amelyek a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkoznak, a szükségleteinkről szólnak, a megbocsátásról, és Isten vezetéséről és szabadításáról. Ezek tehát a személyes kérések, és ezek azok a dolgok a saját életemmel kapcsolatban, amikkel Istenhez kell mennem. A szükségleteimről való gondoskodás, a megbocsátás, Isten vezetése és szabadítása. Ezután pedig az ima visszatér Istenhez. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az imádságnak tulajdonképpen három formája létezik. Az első a dicsőítés, amikor rácsodálkozunk Isten nagyságára és dicsőségére. Elgondolkozunk ezen, és tátva marad a szánk. A dicsőítés nagyon fontos része az imádságnak. Ilyenkor egyszerűen csak dicsérem az Urat, és nem kérek tőle semmit. Egyszerűen csak dicsőítem őt azért, mert tudatában vagyok dicsőségének, nagyságának és erejének. Ezt érzi az ember, amikor például felnéz a csillagos égboltra. Ó, Isten annyira hatalmas, annyira fenséges! De ugyanezt érezheted akkor is, amikor ránézel egy gyönyörű virágra, és dicséred Istent azért, hogy mennyire csodálatos és mennyire gyönyörű az ő teremtése. Vagy az az érzés, amikor látod, hogy egy gyermek megszületik, és egyszerűen elnémulsz a csodálattól. Ilyenkor arra gondolsz, hogy Isten mennyire bölcsen alkotta meg az életet. Ez tehát a dicsőítés. Az imádság másik formája a kérés, ami szűken értelmezve azt jelenti, hogy kérem Istent, hogy töltse be a szükségleteimet. Az imádság harmadik formája pedig a közbenjárás, amelyben a körülöttem levő elveszett világ szükségleteiért imádkozom, és kérem Istent, hogy azokat töltse be. Az imádság mindhárom formáját megtaláljuk a Jézustól kapott mintaimádságban. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez a közbenjárás Isten országáért. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ez a kérés saját szükségleteimért, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. És ez az, amikor rácsodálkozom Istenre, dicsőítem őt, és felismerem, hogy milyen hatalmas. Érdemes megfigyelni, hogy ez az imádság dicsőítéssel kezdődik, és dicsőítéssel is fejeződik be. Mi általában előbb szoktunk a saját szükségleteinkért imádkozni, aztán járunk közbe másokért. Itt azonban ebben a mintaimádságban előbb van a közbenjárás, mint a kérés. Nem hiszem, hogy a sorrend fontos volna, de azt gondolom, hogy az imádság mindhárom formájának jelen kell lennie, amikor imádkozunk. Tehát egyrészt dicsérnünk kell Istent, másrészt közben kell járnunk másokért, és harmadszor pedig a saját szükségleteinkért is imádkoznunk kell. Érdekes, hogy a kérések közepette azt találjuk, hogy a megbocsátásért való imádságunk összefüggésben van azzal, hogy mi megbocsátunk másoknak. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy akkor itt vajon cselekedetekről van-e szó? Vagyis az, hogy Isten megbocsát nekem, az vajon attól függ-e, hogy én megbocsátok másoknak? Mert ha igen, akkor úgy tűnik, mintha cselekedetekért kapnánk a megbocsátást. Lássuk, hogy mit mond erről Jézus. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Most azt várod tőlem, hogy megváltoztassam ezt? Azt akarod, hogy felelős legyek azért, hogy megváltoztatom Jézus szavait? Erre lehet, hogy azt mondod, de én ezt nem értem. Viszont fel kell ismerned azt, hogy Jézus nem arra hívott el, hogy megértsd, hanem arra, hogy higgyél benne. Ezért én hiszem, hogy nagyon fontos megértenünk a megbocsátás fontosságát, és meg kell bocsássunk másoknak. Ez nem lehet matematikai kérdés, mint ahogy Péter gondolta, amikor azt kérdezte. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? És biztos vagyok benne, hogy közben Péter azt gondolta magában, hogy ő nagyon nagy lelkű és kegyelemmel teljes, amért valakinek akár hétszer is meg akar bocsájtani. Jézus pedig ezt mondta neki. Nem Péter, hanem még 70-szer 7-szer is. Azaz 490-szer is. Ajjajaj, Uram! Jézus valószínűleg azt gondolta, hogy Péter úgyis abba hagyja a számolást, még mielőtt a 490-hez érne. Fontos tehát felismerni azt, hogy a megbocsátás benne kell legyen Isten gyermekének a lelkében. Mivel Isten annyi mindent megbocsátott nekem, az magától érthetődő, hogy én is meg kell bocsátsak másoknak. Jézus egyszer egy érdekes példázatot mondott erről. Volt egyszer egy ember, aki 350 millió forinttal tartozott az urának. Ez az úr magához hívatta ezt az embert, és azt mondta neki, hogy itt az ideje, hogy megfizesd a tartozásodat. A szolga pedig leborult előtte, és azt mondta, egyszerűen nincs most ennyi pénzem, kérlek, légy egy kicsit türelmes hozzám. Az úr pedig azt mondta, tudod mit, felejtsd el az egészet, és elengedte neki az egész 350 millió forintos tartozását. Ezután az a szolga elment, és találkozott egy másik szolgával, aki 5000 forinttal tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és követelni kezdte, hogy fizesse meg a tartozását. Ő pedig azt mondta neki, hogy a feleségem beteg, és az orvosoknak kellett fizetnem, és egyszerűen nincs most már rá pénzem, de kérlek, légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked mindent. Az ember pedig azt mondta neki, hogy már idáig is túl türelmes voltam veled, elég időd volt megadni a pénzt. Ezután kihívatta a rendőröket, és az adósok börtönébe küldte az embert. Az úr pedig meghallotta, hogy mit tett az, akinek ő elengedte a tartozását, magához hívatta és megkérdezte tőle. Mennyivel tartoztál te nekem? 350 millió forinttal. Elengedtem-e a tartozásodat? Igen. Akkor hogy lehet, hogy azt hallom, hogy egy szolgatársadat 5000 forintos tartozás miatt az adósok börtönébe vetetted? Ezután az ura hívatta a rendőrt, és azt mondta neki. Vesd ezt az embert az adósok börtönébe, amíg a legeslegutolsó fillért is vissza nem fizeti nekem. Itt Jézus újra kihangsúlyozza azt a tényt, hogy Isten annyi mindent megbocsátott nekünk. Ha tehát Isten mindent megbocsátott neked, akkor ki vagy te, hogy ne bocsáss meg a testvérednek? Mivel tehát az Isten megbocsátott nekünk, mi is megbocsátunk másoknak. És ha megbocsátunk másoknak, akkor Isten meg fog nekünk bocsátani, ha pedig nem bocsátunk meg az embereknek, akkor Jézus azt mondta, hogy az Úr sem fog nekünk megbocsátani. Nem áll szándékomban megváltoztatni Jézus Krisztus kijelentését, én egyszerűen csak engedelmeskedni akarok neki, és szeretnék megbocsátani másoknak az Úr segítségével. Hiszen ez saját természetem ellen van. A saját természetem le akar számolni és bosszút akar állni. A saját természetem azt akarja, hogy a másik ember megkapja, amit megérdemel. Valaki egyszer egy kulccsal végigkarcolta a kocsi oldalát, és én nem akarok megbocsátani annak az embernek, bárki is volt az. Valaki ellopott 2 öltönyt a kocsimból, és ráadásul koszosak is voltak ezek az öltönyök, hiszen éppen a tisztítóba vittem volna őket, és azt sem tudom, hogy mihez kezdene bárki is 2 olyan öltönnyel, amit rám méreteztek. Minden esetre valaki ellopta ezeket az öltönyöket, mielőtt elvittem volna őket a tisztítóba, de nem tudom, ki volt az. Csak azt tudom, hogy a saját természetem nem akar neki megbocsátani. És én szeretném megtalálni azt az embert is, aki végigkarcolta a kocsimat. De hála Istennek, hogy ő belém öntötte azt a hozzáállást, hogy végül is mindegy, nem kár a kocsiért, mert a végén úgyis megég minden. Az ember bizonyos árat kell fizessen azért is, mert sokan ismerik. És minél többen ismernek, annál többen fognak utálni, legalábbis százalékosan így jön ki ez a dolog, így tehát minél több ember ismer téged, annál több ellenséged lesz. Gondolom, hogy valaki meglátta a rendszámtáblámon a Calvary vagy Golgota szót, és rájött, hogy az az én kocsim, és biztosan azt gondolta, hogy most aztán megadjuk ennek az embernek, ami jár neki. Én személy szerint nagyon sajnálom azt az illetőt, akinek ilyen harag és keserűség van a szívében, hogy ilyen gonosz dolgot cselekedjen, de minden esetre meg kell bocsátanom neki. Nem engedhetem meg, hogy ez a dolog megemészen belülről, és hogy a harag forrongjon bennem, mert tudod, hogy mi történik, hogyha ezt megengedem? Ha feldühítem magamat, és forrongok belülről, hogy így meg úgy, ez az ember ezt meg ezt tette, akkor bizonyos mirigyek a testemben olyan vegyi anyagokat termelnek, amelyek tulajdonképpen megemésztenek engem belülről. Jézus tudta, hogy számunkra is fontos az, hogy megbocsássunk, és hogy ne hordozzunk keserűséget, haragot vagy ellenségeskedést magunkban, mert Jézus tudta, hogy milyen vegyi anyagok termelődnek a szervezetünkben, és azt is tudta, hogy ezek a mirigyek önpusztító anyagokat termelnek, amikor keserűséget, haragot vagy bosszút forralunk magunkban. Ezért tehát a saját érdekemben áll megbocsátani, és neked jó az, ha nem hordozol keserűséget magadban valaki olyannal szemben, aki évekkel ezelőtt valami rosszat tett ellened. Nagyon szomorú látni, hogy sokan szó szerint megbetegednek azért, mert nem tudtak megbocsátani valakinek, és keserűséget meg haragot hordoznak magukban. Úgyhogy jobb, ha megbocsátunk egymásnak. A harmadik igaz cselekedet Jézus beszédében a böjtölés. Megint csak azt látjuk, hogy van helyes és helytelen módja a böjtölésnek. Jézus azt mondja, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem a te atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked nyilvánosan. Itt tehát megint arról van szó, hogy ne önmagadra irányítsd a figyelmet, és ne azért böjtölj, hogy mások lássanak és dicsérjenek érte, és ne azért, hogy azt mondják rólad, hogy mennyire lelki ember vagy, mert böjtölsz. Régebben, amikor évekkel ezelőtt elkezdtem a szolgálatomat, gyakran böjtöltem, és nyilvánvalóan látszik rajtam az, hogy mostanában már nem szoktam ilyen sokat böjtölni. De a szolgálatom kezdeti szakaszában gyakran előfordult az, hogy éppen böjtöltem, amikor lelkipásztorként meg kellett látogassak valakit. És mondjuk éppen egy kedves nénit látogattam meg, aki megkínált házi készítésű süteménnyel. Akkor éppen már napok óta böjtöltem, és persze felmerült a kérdés, hogy hát ilyenkor mit csináljak. Mondjam azt neki, hogy hát köszönöm szépen, de hát én éppen böjtölök. Nem, egyszerűen csak megtörtem a böjtöt, és megettem a süteményt. Ugyanis arra gondoltam, hogy ha én azt mondom neki, hogy nem ehetek ebből a sütiből, mert böjtölök, akkor már úgyis megkaptam a jutalmamat. Én azonban nem az emberi jutalmat keresem, hanem Istentől szerettem volna jutalmat kapni. Így aztán, ha megkínáltak valami ennivalóval, akkor megpróbáltam azt nem elfogadni, de ha valaki házi készítésű süteménnyel kínált, akkor azt nem lehetett kihagyni. Hiszen ők is szeretnének jutalmat kapni, ugyebár. Persze a süti is ellenállhatatlan volt, az az igazság. Ezután Jézus más vizekre evez itt a hegyi beszédében, és a kincseinkről kezd el beszélni. Először is elmondja, hogy mit ne csináljunk. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Néhány évvel ezelőtt divatba jött az, hogy az emberek aranyat és ezüstöt vásároltak, mert így próbálták megvédeni magukat az inflációval szemben. Mivel sokan vásároltak nemesfémeket, megnőtt az irántuk való kereslet, és így mesterségesen felment az áruk. A szakemberek persze még bíztatták is az embereket arra, hogy vásároljanak csak aranyat és ezüstöt, és védjék meg magukat az inflációtól. És ezek a nagylelkű emberek szívesen megszabadítottak másokat értéktelennek tartott dollárjaiktól, cserében aranyért és ezüstért. Nekem mindig is gyanús volt ez az egész. Hogyha egyszer a dollárom annyira értéktelen, hogy hamarosan el fog értéktelenedni, akkor ezek az emberek miért fogadták el szívesen az aranyért és az ezüstért cserébe, hiszen ez értékesebbnek tűnik. Nem vettem tőlük aranyat és ezüstöt, mert a Jakab levelében azt olvashatjuk, hogy ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságotok miatt, mert aranyat és ezüstöt gyűjtöttetek az utolsó napokra. Aranyatok és ezüstötök pedig megrozsdásodott, és már nem ér semmit. Bár csak többen olvasták volna ezt el azok közül, akik azután több milliárd dollárt vesztettek el, amikor összeomlott az ezüstpiac. Ha Jakab levelét olvasták volna a gazdasági elemzők helyett, akkor sok nyomorúságtól megkímélték volna magukat. Később az ezüst és az aranyára lement a normális szintre, és mennyire sajnálom azokat, akik mesterségesen felpumpált árakon vették meg, mert most már a felét sem éri annak, mint amennyiért ők vették. Az úr azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert az arany meg az ezüst értéke is egyre lejjebb fog menni. Hiszen a moly és a rozsda megemésztheti, és a tolvajok kiáshatják és ellophatják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Jézus azt is elmondja, hogy miért van ez így. Hogy miért kell, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket, és nem pedig a földön. Az ok pedig a következő. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ha tehát a földön gyűjtöttél kincseket magadnak, akkor a szíved is ott lesz a földi, anyagi kincseknél. Ha pedig a mennyekben gyűjtöttél kincseket magadnak, akkor a szíved is ott lesz a mennyei, a lelki dolgokban. Az egyik átmeneti és időleges, a másik viszont örökkévaló. Ha a földön gyűjtesz kincseket, akkor vagyonod átmeneti és időszakos lesz. Ha pedig a mennyben, akkor örökkévaló. Jézus mondott egyszer egy példázatot, ami sokak számára nagyon nehezen érthető. Ez egy olyan emberről szóló példázat, akit ki akartak rúgni az állásából. Ő volt a főnök könyvelője. Egyszer csak fogta magát, és magához hívatta a főnöke összes adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? 100 korsó olajjal. 100 korsóval? Hadd változtassam meg ezt gyorsan. És leírt 50-et. Aztán megkérdezte a másodikat. Te mennyivel tartozol az uramnak? 10 adag liszttel. Fogta és a 10-et 5-re változtatta. Aztán behívta egyenként az összes adóst, és mindegyiknél eltörölte a fele adósságot. Tudta ugyanis, hogy 2 héten belül elbocsátják az állásából, és így majd oda tud menni ezekhez az adósokhoz, és azt tudja mondani nekik, hogy emlékszel, hogy a felét eltöröltem az adósságodnak? És akkor az embereknek kötelességük lesz segíteni neki. Jézus azt mondta, hogy az ura pedig megdicsérte azt a szolgát, nem a becstelenségért, hanem a bölcsességért. És azt mondta, hogy e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Ez az ember jelenlegi pozícióját felhasználta arra, hogy a jövőjét megalapozza. És Jézus tulajdonképpen ugyanezt mondja nekünk is. Használjuk ki a jelent arra, hogy megalapozzuk a jövőnket. Használjuk ki a jelen lehetőségeit, mert miután meghaltunk, már semmit sem tudunk hozzáadni a lelki számlánkhoz. Csak a jelenben tudunk mennyei kincseket gyűjteni magunknak. Miután meghalunk, már nem mondhatjuk azt, hogy Uram, én rád akartam hagyni mindent. Mindenem, ami van, az az Úré, és ő csak megengedi nekem, hogy most éppen én használjam. De ha én az egészet elhasználom, akkor az Úrnak semmi sem marad. Az Úr pedig azt mondja, hogy használd ki a jelent, és most gyűjtsél magadnak kincseket a mennyben. Miért? Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat 2 úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez az egész tehát a kincsek gyűjtéséről szól. Ha a mammon az urad, ha ő irányítja a szívedet, és az anyagi dolgok uralják az életedet, akkor nem lehetsz Isten szolgája. Mert nem szolgálhatsz Istennek és a mammonnak egyszerre. Nem szolgálhatsz egyszerre 2 úrnak, mert az egyiket el fogod hanyagolni. Ragaszkodni fogsz az egyikhez, és a másikat pedig gyűlölni fogod. Nem szolgálhatsz Istennek és a mammonnak. Voltak ugyan, akik megpróbálták, de ez lehetetlen. Ezután az Úr az aggódásról szól nekünk. Ne aggódjatok, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Itt az Úr nem azt hirdeti, hogy ne ültessünk, hogy ne arassunk és ne dolgozzunk. Nem arról van szó, hogy teljesen passzívaknak kell lennünk szükségleteinkkel kapcsolatban. A természetben sem azt látjuk, hogy ott ül a kismadár a pózna tetején, tátva a csőre, és várja, hogy belerepüljön a kukac a szájába. A kismadár is aktívan keresi a kukacot a földön, és amikor megtalálja, akkor megeszi. Nem vár tehát passzívan, és az Úr nekünk sem a passzivitást tanítja. Nem azt mondja, hogy nyugodtan dőljünk hátra, és várjuk meg, amíg a sült galamb berepül a szánkba. Pál apostol azt írta, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Isten adott nekünk erőt és képességeket, és ahogy az unokám is mondja, Isten adott nekem agyat, és azt akarja, hogy használjam. Nekünk is használnunk kell azokat a képességeket és adottságokat, amiket az Úrtól kaptunk. De ne aggódjatok, ne izguljatok, hogy jaj, most mi lesz, mit csinálunk, hogyan fogjuk kifizetni a számlákat. Ne aggodalmaskodjatok, mert a ti atyátok tudja, hogy szükségetek van ezekre. És ha a ti atyátok gondoskodik a madarakról és eltartja őket, akkor mennyivel inkább fog rólatok is gondoskodni. Hiszen ő a ti atyátok, és ti fontosabbak vagytok számára a madaraknál. Aggódásával pedig ki tudná közületek megnövelni termetét, akár csak egy könyöknyivel is. Egy könyök körülbelül 45 centi. Ja, én úgy aggódom amiatt, hogy ilyen alacsony vagyok, és úgy szeretnék magasabb lenni. Vajon ezzel az aggódással melyik költök tudja 45 centivel megnövelni a termetét? Ez képtelenség. Az Úr azt mondja, hogy az aggódásnak semmi értelme, semmi értéke nincsen. Akkor pedig miért aggódjunk? És mit aggódtok a ruházatért is? Ó, bocsánat, itt a feleségem. Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. Akkoriban persze az asszonyoknak fonniuk kellett ahhoz, hogy legyen ruhájuk. Jézus azt mondta, hogy nézzétek meg a liliomokat, nem fáradoznak, nem dolgoznak az orsóval, de Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Salamon teljes gazdagságában és minden dicsőségében sem öltözött olyan szépen, mint egy kis mezei liliom. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Jézus itt összeveti az aggodalmat a hittel. Ha valóban van hited, akkor nem fogsz aggódni. Ha aggódsz, az annak a jele, hogy nincs elég hited. A hit és az aggódás kölcsönösen kizárják egymást. Ti kicsiny hitűek. Hiszen Isten így öltözteti a mezőfüvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik. Akkor nem sokkal inkább fog rólatok gondoskodni? Mellesleg az előbb viccelődtem a feleségemmel kapcsolatban, de el kell mondjam, hogy Kay már jó ideje eljutott oda az Úrban, hogy nem aggódik ezek felől a dolgok felől. Én nagyon hálás vagyok érte Istennek, és azért a lelki példáért is, amelyet ő nyújt számomra, és a gyülekezetekben levő nők számára is. Mert egyáltalán nem aggodalmaskodik a ruházkodásával kapcsolatban, és semmi mással kapcsolatban sem, és így mi nagyon egyszerű életet élhetünk. És azért is nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan társat adott nekem, aki ugyanúgy látja ezeket a dolgokat, mint én. Aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, hogy Jézus Krisztusban egyszerű életet kell élnünk. Néha persze viccelődök vele, és példaképp használom őt azért, hogy nevethessünk egy jót, de ez valószínűleg nem helyes. Uram, kérlek, bocsásd meg nekem ezt. Különben még azt mondja nekem, hogy azt mondtad a gyülekezetben, hogy én ilyen vagyok. Hát jó, akkor majd ilyen is leszek. Ezért ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ezért tehát nem szabad megengednünk, hogy elsődlegesen ezek a dolgok foglalkoztassanak bennünket, mert ezek a dolgok nem lehetnek a legfelsőbb rendűek az életünkben. A pogányok keresik ezeket a dolgokat, a világ divatját. Figyeljük csak meg, hogy mennyi étterem van, és hogy mekkora hangsúlyt fektetnek a mai magazinok az ételre és a ruhákra. Bámulatos, hogy a pogányvilágot mennyire izgatják mindezek a dolgok. Ti azonban keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. A sorrend itt nagyon fontos. Az elsődleges dolgokat helyezzük előtérbe, és Isten majd gondoskodik a többiről. Ha először az Isten országát és az ő igazságát keresed, akkor ezek is mind megadatnak neked. Tehát Isten gondoskodik majd ezekről a dolgokról, és így nem kell aggódnod felőlük. Mindössze annyit kell tenned, hogy Istent keresd először az életedben, az ő országát és az ő igazságát, és utána ő majd gondoskodni fog minden másról. Ha megvizsgáljuk az életünket, és megfigyeljük, hogy mennyi időt és energiát töltünk azzal, hogy megvásároljuk a ruháinkat, az ételünket, és hogy megszerezzük azt a pénzt, ami mindenhez kell, akkor láthatjuk, hogy rengeteg időnk és energiánk elmegy arra, hogy lépést tartsunk a világgal, hogy divatosak maradjunk, hogy megfelelő nagyságú gallért viseljünk, és aztán emiatt gyakran kidobjuk az olyan ruháinkat is, amiket még sokáig tudnánk hordani, csak éppen már nem divatosak. Így aztán a fogyasztói társadalom áldozataivá váltunk. És ellustultunk az ételkészítését illetően is. Hajlandók vagyunk egy vagon pénzt kifizetni egy kiló kenyérért, amikor pedig, ha hajlandók lennénk egy kis energiát befektetni, akkor az alapanyagokat nagyon olcsón meg tudnánk venni. Feldolgozhatnánk őket, és sokkal olcsóbban kijönne egy sokkal egészségesebb kenyér. Csak az a baj, hogy ehhez be kellene fektetnünk egy kicsivel több energiát. Minden esetre itt az Úr azt mondja, hogy ne aggódjunk ezekért a dolgokért, és ne engedjük, hogy ezek a dolgok váljanak az életünk legfőbb kérdéseivé. Isten országa és az ő igazsága legyen a legfőbb dolog az életünkben, és a többiről majd ő gondoskodik, nekünk pedig nem kell aggódnunk felőlük. Az Úr tudja, hogy mindezekre szükségünk van. Emlékezzünk vissza, Jézus azt mondta, hogy amikor imádkoztok, akkor ne legyetek bőbeszédűek, hiszen az Úr tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt bármit is kérnétek tőle. Ezért ne aggódjatok tehát a holnapért. És milyen érdekes, hogy legtöbbször valóban a holnapért aggódunk. Az aggódásaink a holnapért mindig felülmúlják a mával kapcsolatos aggódásainkat. A mában élek, és ma már ettem, és van mit fölvennem, tehát nem aggódom a máért. De mi lesz velem holnap? Mit csinálok majd, amikor a jövő héten be kell fizetnem a számlát? Tehát általában a jövőre irányul az aggódalmunk. Az Úr azonban azt mondja, hogy ne aggódjatok a holnapért. Mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Jakab arra bíztat minket a levelében, hogy legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. A hegyi beszéd végén Jézus is tulajdonképpen ugyanezt mondja. Aki hallja az ő beszédeit és meg is teszi azokat, azt ahhoz az emberhez hasonlítja, aki okos módon kősziklára építette a házát. Ezzel állítja szembe a bolond embert, aki hallja Jézus beszédeit, de nem cselekszi azokat, és ő olyan, mint aki homokra építette a házát. Úgy segítsen bennünket az Úr, hogy ne csak hallgatói legyünk ennek a csodálatos tanításnak, amit Jézus a hegyi beszédében tárt elénk. Nem csak hallgatói legyünk, akik azt mondják, hogy hát valóban mennyire igaz, amit mond, hát valóban nem kéne, hogy aggódjak. Igen, tényleg a mennyben kellene kincset gyűjtenem. Tulajdonképpen egyetértünk vele, de a cselekedeteink nem követik szavainkat. Ha ezt tesszük, akkor bolondok vagyunk, olyanok, akik homokra építenek, és ha jön a vihar, akkor összedől mindaz, amit építettünk. Fontos tehát, hogy az ige cselekvője legyek, nem pedig csak a hallgatója. Úgy segítsen mindannyiunkat az Úr, hogy az elkövetkező héten ne csak csodáljuk a hegyi beszédet, hanem valóban meg is éljük azt, hogy ezek az alapelvek valósággá váljanak az életünkben, és megmaradjunk Jézus Krisztusnak ebben a tanításában. Hogy valóban mennyei atyánk gyermekei legyünk, és gyermekeiként élvezhessük mindazt a jóságot, örömöt, és mindazokat az áldásokat, amelyeket az Atya ad az ő gyermekeinek.